Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. A jogállamiságról folyik a vita a magyar és a lengyel kormány, valamint az Európai Unió között. Azonban a héten bejelentett vétó a megállapodás egy részére vonatkozik. Hamarosan arról hallhatnak, hogy miként és mikor lehetne alkalmazni ezt a mechanizmust, ugyanis a két fél másképpen értelmezi ezt. De előtte arról, hogy miről is szól ez a blokkolás. Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét kérdezem.
Érdekes módon a magyar és a lengyel kormány ugye nem azt a jogszabályt blokkolja, mert nem tudja blokkolni, amelyik ellen kifogásuk van, tehát amelyik az egész problémát okozza, ugye ez pedig az, hogy a uniós kifizetéseket a jogállami elveknek a tiszteletben tartásához kössék. Ugye júliusban ez az Európai Tanács által elfogadott keret megállapodásnak ez is része volt, de éppen azért, mert úgy fogalmazták meg ködösen, dodonai módon, ezért mindenki úgy értelmezte, ahogy akarta. Ilyen szempontból egyébként már várható volt, hogy ez a probléma előbb-utóbb felmerül, és most felismerül, tehát a csontváz kidőrt a szekrényből, de senki se kell, hogy meglepjen. Amit viszont a magyar kormány és a varsói kormány meg tud tenni, az az, hogy azzal fejezi ki elégedetlenségét, és azzal próbálja ezt a rendeletet befolyásolni, ha már nem tudja egyébként a rendes jogalkotási eljárásban, hiszen minősített többségi döntésről van szó a tanácsban, és az Európai Parlament látjuk, hogy elég jó érdekérvényesítő volt, nem még keményített is a feltételeken, hogy azokon a területeken, hogy is mondjam, állítja meg az órát is, állítja le a döntéshozást, ahol az egyhangúság követelménye fennáll. Ez pedig az egyik, ugye két területen is, az egyik az, hogy a következő keretköltségvetés, ez a 21-től 2027-ig szóló rendeletről, és a egyelőre ugye még nem a jogszabályról szavaztak itt a németek, csak felmérték a német elnökség, csak felmérték, hogy azt a politikai megállapodást, amit kitárgyalt a tanács, a parlament ellenek, milyen támogatottsága van. Ez az egyik. A másik pedig, ami nagyon fontos szintén, talán még ennél is fontos, vagy legalább ennyire fontos, az pedig ugye az az eszköz, a saját források...
Ez a helyreállítási csomag.
Ami a kulcsot jelent a helyreállítási csomaghoz, ugyanis a saját források rendszerét módosítani kell annak érdekében, hogy a saját források plafonja, felső plafonja, ameddig tehát a tagállamoknak található pénzt lehet kérni ahhoz, hogy befizessenek, ez magasabbra menjen fel annak érdekében, hogy az Európai Bizottság fel tudjon majd venni hiteleket, és ezeken a hiteleken keresztül, hiszen tudjuk, hogy itt egy közös adottságkibocsátásról van szó, a hiteleken keresztül azokat visszafolyatva a költségvetésen keresztül eljuttassa egy pénzügyi mentőcsomag, egy gazdaság élénkítési vagy helyreállítási csomag formájában valamennyi tagállam számára. Itt ez a határozat elfogadásához egy hangúság kell, illetve minden tagállamnak még ratifikálnia is kellene. És itt állította meg tulajdonképpen Budapest és Varsó, ezt a két, amit mondtam, azzal, és az utóbbi esetben egyébként tulajdonképpen itt már el is indult volna a hivatalos eljárás, ezt fogta meg Budapest és Varsó. Nem jelenti, hozzáteszem ezt, tehát, hogy mikor arról beszélünk, hogy vétó, az nem jelenti feltétlenül azt, hogy ennek a vétónak akkor is meg kell majd lennie, amikor majd legközelebb hivatalosan és a jogi, tehát a jogi jóváhagyásról fog majd a tanács szavazni. Ez még nem szavazás volt, ez egyfajta erőfelmérés volt, és a két ország nyilván annak érdekében, hogy tárgyalási pozíciójukat bővítsék, alakítsák, ezért most úgy döntöttek, hogy itt az a pillanat, amikor a többieket, tehát értem a többi tagállamot, illetve az Európai Uniós intézmények vezetőit megpróbálják leültetni a tárgyalóasztalhoz, hogy engedményeket csikarjanak ki egy másik rendeletről, ugye az a rendelet, amiről beszéltünk, ez pedig a jogállami kondicionalitás.
Tehát, ha jól értem, amit mondasz, akkor több részből áll ez az egész csomag. Ugye van az uniós költségvetés, a hosszú távú, a 7 évre vonatkozó, van a helyreállítási csomag, amelynek büdzséje úgy jön össze, hogy adott esetben a bizottság jó kondíciójú hiteleket vesz fel, de ennek az a feltétele, hogy nagyobb tagállami befizetések valósuljanak meg, és ehhez kell az egyhangú felhatalmazás, és most ez blokkolja Lengyelország, illetve Magyarország. Jól értem?
Igen, tehát ugye a jelenlegi formájában ugye, úgy, hogy hiányzik a jóváhagyás a tanács részéről, ugye ezt meglátjuk a következő napokban, hogy ez meg lesz-e vagy sem, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen ennek a 750 milliárd euró összegű helyreállítási eszköznek, aminek egy része egy nagyobb alap is, ennek a végrehajtása nem kezdődhet meg, mivel hiányzik az a kulcs hozzá, amivel ki lehetne nyitni az ajtót, az a kulcs, amit mondtam, az a rendelet, az a tanácsi határozat, ami a saját források rendszerének megemelése, plafonjának a megemeléséről szólna.
És egyébként kell az összes többi dologhoz is egyhangúság? Tehát majd később a 7 éves költségvetés, illetve a helyreállítási csomag elfogadásához is egyhangúság kell, vagy minősített többség is elég?
Nem, egyhangúság kell, tehát itt mindenképpen egyhangúságra van szükség. És nagyon fontos azt is látni.
Akkor is, hogyha már megvan ez a bizonyos felhatalmazás arra, hogy felvehessen hiteleket, vagy pontosabban megnöveljék a büdzséjét, a befizetéseket?
Nagyon fontos ugye ezt látnia, hogy milyen sorrendben történnek az események. Ugye az egyik az, hogy az Európai Parlamentnek még hozzá kell járulnia majd a 7 éves keretköltségvetéshez. Ugye amiről beszélünk, ugye most három különböző dossziról beszélünk. Az egyik a rendelet, a jogállamisági feltételrendszer, a másik az MFF, vagy a többéves keretköltségvetés és a kísérő intézményközi megállapodás, stb. És ide tartozik tulajdonképpen a helyreállítási csomag is. És a harmadik pedig az, amiről beszélek, hogy a belépő mindebbe, hiszen a saját forrásokról szóló tanácsi határozat módosítása nélkül nem csak egyébként, és ezt még nem beszéltünk erről, de tulajdonképpen mind a kettő, az MFF-et, tehát a többéves keretköltségvetést és a helyreállítási csomagot sem lehet sem végrehajtani, sem véglegesíteni. Viszont, ami az MFF-et illeti, nagyon fontos, az Európai Parlamentnek ott még beleegyezését kell adnia. Az Európai Parlament viszont csak akkor fog erről majd szavazni, ha megbizonyosodik arról, a 7 éves keretköltségvetésnél kitárgyalt alkú a tanáccsal, illetve amiről beszéltünk, a jogállami feltételrendszer úgy megy át, ahogy ők kitárgyalták a kormányokkal. Itt a 22-es csapdájában vagyunk, mindenki vár másikra. Mi okozza ezt a problémát? Ezt a problémát az okozza, hogy gyakorlatilag itt egy egységes csomagról van szó. Az MFF, tehát a 7 éves keretköltségvetés, plusz a helyreállítási csomag, és még ráadásul ez a rendelet is, ugye a jogállami feltételrendszer, ez a három tulajdonképpen, és ebben megállapodtak a tagállamok korábban, egy egységes csomag részét képezi. Magyarán addig nincs megállapodás, így értelmezik a magyarok és a lengyelek, és tulajdonképpen ebbe kapaszkodtak bele, addig semmiről nincs megállapodás, ameddig nincs mindenről megállapodás. Magyarán így, ha ezt a hármas dolog összeáll egy olyan gordiuszi csomóba, amelyet most megpróbálnak kibogozni, és ez egy borzasztó nehéz művelet lesz, hiszen miközben tulajdonképpen Magyarország és Lengyelország is zöld utat engedni az MFF-nek, tehát a többéves keretköltségvetésnek, és a csomagnak is, és a helyreállítási csomagnak is, egyedül ez a rendelet, ugye, amiről viszont minősített többséggel lehet dönteni, tehát Magyarország és Lengyelország hozzájárulása nem szükséges. Ez a rendelet egyedül, hogy erről nincsen tulajdonképpen most megállapodás, ez feltartja a másik kettőt is. Magyarán itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ki kell bogozni azt, hogy egységes csomagról van szó, és hogyan lehet ezen túllépni.
Nem lehet ezt egyébként adott esetben szétszabdalni, ezt a csomagot, hogy kiveszik a jogállamisági kritériumokhoz kötést, és ezt máshogyan szabályozzák, tehát az anyagi kérdéseken túlmenően?
Azért nem lehet, mert nagyon fontos szereplők, és csak az egyik az Európai Parlament, de több más ország is egyébként, kifejezetten úgy ment bele ebbe az alkuba, ez egy csomagalkú, ahogy mondtam is, hogy ez egy kényesen kiegyensúlyozott csomagról van szó, amelynek szerves része a feltételrendszer is, tehát a jogállami feltételrendszer is, és szerves része az is, hogy mennyi pénz kerül a többéves keretköltségvetésbe, illetve a helyreállítási csomagba. Semmi sem véletlen ebben a csomagban, nem véletlenül tárgyaltak erről 4 álló napon és éjszakán át júliusban az állam és kormányfők, illetve még előtte több éven keresztül tartott az előkészítő tárgyalások. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ennek egyes elemeit kibontják, kiveszik a dologból, akkor az egész, mint egy kártyavár úgy összeomlik. Tehát ezért bonyolult a mostani feladat, ezért nehéz ebből tulajdonképpen egyszerű lépésekkel kilépni.
Mennyire lesz szerepe a német elnökségnek, a német kormánynak abban, hogy egyesség szülessen még ebben az évben, és a kifizetések elindulhassanak január 1-e után?
Hát ugye, mint elnökség, kulcs szerepe van egyébként is, de most aztán különösen, hiszen Németországnak után megvan az a politikai súlya is, ami lehetővé teszi számára azt, hogy egyfajta középre pozícionálja magát. Ilyen szempontból tehát megpróbálja rávenni a többi tagállamot és az intézményeket ugye a konszenzusra. Plusz még az is egyértelmű, hogy a most előállt magyar és lengyel blokkolás nem lehet megoldani, csak legmagasabb szinten, ami kifejezetten kidomborítja majd Angela Merkelnek a szerepét, egy annak az alkunak tulajdonképpen a tető aláhozásában, ami szerintem Merkel óriási hibájából, és nem csak az ő hibájából egyébként, júliusban elmaradt. Júliusban fontosabb volt, hogy túllépjenek, hogy megállapodjanak a többes keretköltségvetésnek a számairól, a fő számairól, ezért elhanyagolták azt a kérdést, ami a fönnállt azt az ellentétet, ami már akkor egy antagonisztikus ellentétnek tűnt ugye a jogállami kondicionáltás feltételrendszer kérdésében. Mondom, a németek valószínűleg eltaktikázták magukat, azt gondolták, hogy végsősorban Magyarország és Lengyelország fel fogja adni az ellenállását, hiszen a pénz fontosabb lesz nekik, pláne úgy, hogyha jött a második hullám a járványnak.
Tehát akkor ezek szerint itt nem 27 tagállamnak kell most megállapodni ebben a kérdésben és feloldani ezt a helyzetet, hanem a magyar és a lengyel miniszterelnöknek, kiegészítve Angela Merkel német kancellárral, az unió soros elnökével.
Igen, tehát ez egész leszűkíthető tulajdonképpen egyetlen problematikára. Az az, hogy Magyarország és Lengyelország, a magyar és a lengyel kormány, hogy így fogalmazzak, elfogadhatatlannak tartja a jogállami feltételrendszerről ki az Európai Parlament és a Tanács között létrejött alkut. Ezt nem tudja megakadályozni, csak úgy, ahogy említettem, hogy másik két nagyon fontos döntést, ahol egyhangúság elve érvényesül, megvétóz, illetve tulajdonképpen blokkol pillanatnyilag. De csak itt ugye, itt ezen a területen kéne, tehát az A-terv itt az valóban, hogy mit tudnak tenni, mit tudnak kínálni, felkínálni Magyarországnak, a magyar kormánynak és lengyel kormánynak annak érdekében, hogy megmásítsák a véleményüket, és félreálljanak az útból. Ami egyébként, mondom, nincs más, mindenki, mindennel a magyar és a lengyel kormány is tökéletesen egyetért minden más elemével ennek a hatalmas alkucsomagnak. Viszont ez egy elem, ami nagyon fontos egyébként, nyilvánvalóan, ez egy elem miatt fennáll a veszély annak, hogy tulajdonképpen az egészből nem lesz semmi, annak minden gazdasági és szociális, stb. Esetleges ugye, következményével együtt.
Miről szól pontosan ez a jogállami kitétel? Pontosabban tisztázzuk azt, hogy miről szól.
Ugye, ami tulajdonképpen megpróbáltak összeházasítani ebben a rendszerben, az arról szól valóban, hogy a tagállamokat ugye akkor szankcionálnák a kifizetések felfüggesztésével vagy csökkentésével, hogyha a tagállamok oldalán jelentkező jogállami problémák, hiányosságok, így fogalmaz egyébként, hogy jogállami sértések, tehát jogállamiság megsértései, ez egyébként elég széles körre vonatkozik, az igazságszolgáltatás függetlenségétől kezdve gyakorlatilag szinte mindenre, de csak abban az esetben, hogyha ez mindez bizonyíthatóan az Európai Uniós költségvetés végrehajtására negatív hatással jár, illetve az Európai Unió pénzügyi érdekeit is sérti.
Kinek ez feladata ezt bizonyítani? Mert ugye ott van az uniós kifizetéseknél, illetve a pénzek mozgásánál az OLAF, tehát a csalás elleni hivatal, aki már eddig is ezeket ellenőrizte és ellenőrzi jelenleg is. Miben lenne ez más? Az miért nem elegendő?
Ugye az OLAF esetében csalásokról, ahogy a kérdésben is megfogalmaztad, csalásokról van szó, korrupcióról van szó, ott nincsen hozzátéve a jogállami elem. Annyiban új ez a mechanizmus, hogy behozza a képbe, hogy így fogalmazzak, a jogállami elveknek a megsértését. Na most azt természetesen, és itt ezt vitatják magyar oldalról is, hogy ezeket mennyire lehet tulajdonképpen meghatározni, definiálni olyan értelemben, hogy mi számít konkrétan bűnnek, olyan hibának, olyan sértésnek, olyan, ami viszont indukálhat szankciókat. A kérdésedre visszatérve az Európai Bizottságnak a feladata és a jogköre lenne annak a felmérése, hogy egy tagállamban jelentkező jogállamisági problémák, hangsúlyozom, nem minden jogállami probléma, a jogállamisági problémák negatív hatással vannak az uniós adófizetők pénzeire, tehát ez esetek szabálytalanul hajtják végre őket, vagy egyéb más dolgok. És mondok egy példát, tehát önmagában az, hogy mondjuk ha egy tagállamban a civil szervezeteket zaklatják, az nem fogja senkit sem feljogosítani arra, hogy az Európai Bizottságot arra, hogy elindítsa az eljárást, ami elvezethet, hangsúlyozom, nem automatikusan szankciókhoz, hiszen van egy eljárási procedúra is.
Vagy adott az esetben, hogy például a média pluralizmus az mennyire működik?
Automatikusan nem. De az egy jó kérdés, és ugye ezt igazából a végrehajtás során lehet majd látni, hogy például, ha a média pluralizmus esetleges sérülésének vannak olyan következményei, ami az Európai Uniós büdzsére is hat, már pedig ugye nyilvánvalóan esetleg elképzelhető, hogy vannak ilyenek, de nyilván vannak ilyen, lehetnek ilyenek, akkor természetesen az Európai Bizottság ezt kezdeményezheti, de bizonyítania is kell tudni valahol ezt a kapcsolatot, ami megvan a kettő között.
De ki az ellenőrző hatóság, akkor ki lenne a rendőrség, vagy a nyomozó hatóság, hogyha ilyen bőrén és csúnyán fogalmazok?
Meg én azt mondom, az Európai Bizottságnak a feladata az, nem csak most, ebben nincsen semmi új, az a szerződések őre és a végrehajtatója, betartatója. Tehát minden jogszabály, ugye, amit a tagállamok is elfogadnak, ami jogerőre emelkedik, ugye utána az Európai Bizottság felel ezeknek a betartatására, ezért vannak a jogsértési eljárások, vagy kötelezettségszegési eljárások is. Jelen esetben az Európai Bizottság elindíthat egy eljárás, de előtte még számos stádium van egyébként. Tehát ez egy olyan folyamat, amit, hogyha el is indít az Európai Bizottság, legalább 8-9 hónapnak el kell térni, mire lesz egyébként egy tanácsi döntés erről.
Tehát nem. És addig felfüggesztik a kifizetéseket?
Nem, szó sincs róla. A kifizetéseket csak a tanácsi, egy tanácsi minősített többsége meghozott döntése lehet majd felfüggeszteni.
Tehát akkor adott esetben, hogyha bármilyen történne, hogyha mondjuk rögtön az első hónapokban már találnának valamilyen visszásságot, az leghamarabb 2021 végén vagy 22 elején eredményezhet bármifajta szankciót, ha szankcióra érdemes.
Hát ugye, ha abban indulunk ki, mondjuk, hogy 2021. január 1-től ugye ez hatályba lép, ugye nem tartunk ott, ugye, de hogyha ez hatályba lép, ugye akkor elvileg azonnal is alkalmazhatóvá válna, ha viszont elmegyünk, végigmegyünk azon az eljáráson, amiben megállapodott az Európai Parlament a tanáccsal, akkor valóban egy olyan 8-9 hónap, tehát legkorábban mondjuk így, az év második felébe, de csak abban az esetben, hogyha azonnal leindulni egy eljárás, amivel én egyáltalán nem számolnék. Tehát ugye én úgy gondolom azért, hogy 2021-ben valószínűleg semmilyen ilyen eljárás nem érne célba, akkor is, hogyha azonnal elkezdenék alkalmazni. Ugye arról lehet találgatni, hogy 2022-ben mikor és hogyan. De itt még nem tartunk egyelőre, hiszen nem ez a probléma. A probléma az egyelőre, hogy semmi sem állt még össze, semmi sem végleges.
Meddig kell összeállni? Mikor kell, hogy végleges legyen, hogy január 1-től mindenki hozzájuthasson adott esetben ezekhez az uniós forrásokhoz, hogy a koronavírus járvány okozta gazdasági nehézségeket megoldhassák, vagy hozzájáruljanak a megoldásához?
Először is tulajdonképpen ugye a legakutabb kérdés igazából az, hogy mi lesz a 7 éves keretköltségvetéssel. Ez adja igazából az időnyomás tényezőt, hiszen ott december végéig tokkal vonóval el kell fogadni a következő éves keretköltséget, és ahhoz egyébként, hogy elindulhasson annak a végrehajtása január 1-től. Nota bene, még el kell fogadni ennek alapján a 2021-es költségvetést is, hiszen pillanatnyilag még 2021-es költségvetése sincs az Európai Uniónak. Ezt viszont csak akkor tudják elfogadni, hogyha az általános 7 éves keretköltségvetésről is van, pénzügyi keretről is van megállapodás. Tehát magyarán ez az alfája és omegája a dolognak, hogy az MFF-nek január 1-től érbe kell lépni. Ha mi történik akkor, hogyha nem lép hatályba? Ha nem lép hatályba, akkor bizony egy olyan vizekre téved az Európai Unió, ahol korábban sohasem járt, voltak már ilyen fenyegetések, akkor az történne igazából, hogy a 2000, ha nincs megállapodás, nem lép hatályba 2021. január 1-től, akkor gyakorlatilag a 2020-as költségvetést úgy, ahogy van, egy 12 részekre, tehát 12 hónapja osztják, és azokat a kiadási előirányzatokat lehet csak megvalósítani majd a következőben, ami gyakorlatilag ez egy kinkeserves megoldás lenne. Nagyon sok pénztől lesnének el a tagállamok, gyakorlatilag elfelejthetnének mindent. Nagyon fontos, hogy elvileg a helyreállítási csomagnak a végrehajtása, ez eredetileg is így volt, az átcsúszhat, bőven átcsúszik a jövő év második felére is, az első pénzek kifizetése. De most létrejött ezzel a csomagszemlélet, amiről beszéltem, egy olyan helyzet tulajdonképpen, hogy ahogy mondtam, hogyha nem fogadják el a saját forrásokról szóló határozatnak a módosítását, és nincs tagállami ratifikáció, pillanatnyilag ez úgy néz ki, hogy akár az MFF-et is, és a csomagot is, a helyreállítási csomagot is késletetheti. Mikor nem elvont dolgokról, abszolút dolgokról beszélünk, a helyreállítási csomagnak az egyik előnye az lett volna az összegen kívül, ugye 750 milliárd példátlan összegben az asztalon, hogy lehetőleg minél előbb kikerüljön a pénz a reál gazdaságba. Ha ez nem történik meg gyakorlatilag, és a második hulláma ugye a Covid-nak, a vakcinára még válunk egyelőre, így tovább folytatódik, akkor gyakorlatilag nagyon veszélyes zónába kerülhet jó néhány tagállam, elsősorban Olaszország, Spanyolország és néhány más déli tagállam, nem is beszélve esetleg másokról.
Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora új adással, jövő héten várom majd önöket. Akkor is számítok a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!